Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pont Jókor és a Napembere, Salendre, az Újságmúzeum alapító főszerkesztője, akit köszöntök. Szia!
Szép jó napot kívánok a hallgatóknak is!
És köszöntjük az összes Újságmúzeum hallgatót is, mármint aki az Újságmúzeumot nézi, és most Endre miatt hallgat minket. Nagyon örülünk neki, mert hogy én azt ígértem, hogy most lesz egy ilyen kis sztorizgatás. Voltál te már a műsornak a vendége valamikor a tavalyi év folyamán az életünk dolgaiba, akkor beszélgettünk sokat arról, hogy hogyan is készül az Újságmúzeum, illetve beszéltél arról, hogy neked nagy vágyad egy igazi újságokból, tehát a te gyűjteményedből álló tárlat, vagy múzeum létrehozása is. Most viszont, mint napembere, azt gondolom, hogy menjünk bele egy kicsit az előéletedbe is, az Újságmúzeum előtti életedbe, csak azért, hogy tudjuk, hogy hogyan is alakult ez ki. Jó? Tehát az újságírói lét, hiszen újságíró voltál előtte is, tehát ez a te polgári foglalkozásod, de hogy volt?
Hát először is nagy megtiszteltetés, és megmondom őszintén, most szembesültem vele, hogy a napember a rovatba
hát
kerültem
látod,
be. Ez is kiemelt egy hatalmas megtiszteltetés számomra. Hát, húha, mennyi a hadásidő, igen. Hát én alapvetően sportújságíró vagyok, igen. Tehát már gyerekkoromtól az vonzott, és mondjuk annak nagyon örülök, hogy megadatott, hogy a Nemzeti Sport újságírójaként végigkövetettem Egerszegi Krisztina kovácsági pályafutását. Ott voltam nagy győzelmeknél, és a legendás vízilabda csapat mérkőzésén és tudósíthattam. Ez nagy öröm.
Az a sportújságíró voltam, vagy az újságírás azon időszakában voltál sportújságíró, amikor még az eseményekre kijártunk.
Hát
ugye?
Igen.
Arra gondolsz te is. Ez... Amikor érezted, szagoltad, ott voltál, benned volt, láttad, és oda mehettél, megszólíthattad.
Hát igen, azért annyira más a világ. Én még, amikor most, és ez most nem az a fajta keserédes nosztalgia lesz,
nem,
de
csak más.
Én még úgy dolgoztam például az Esti Hírlapban 94-ben, amikor kezdtem, 93-ban, hogy csak egy telexgépünk volt. Tehát a telexgép volt a külvilág, az ugye zakatolt, néha adott híreket, de hát mi állandóan kijártunk. Tehát én jártam ki a foci csapatok edzésére, és füleltem, hogy miről beszélnek a szurkolók, és volt egy élő kapcsolatom. Ez nekem egyébként a legnagyobb problémám most az, hogy ezek az élő kapcsolatok szűntek meg minden szinten. Tehát nem csak a újságíró és az alanyok szintje, hanem az egész életben, hogy a Covid elvette az érintést, a Covid elvette az intimitást, a telefon, a laptop, az internet elvette a kapcsolatot az emberek között, és ez nekem pont az egy nagy szívfájdalma, erről biztos, hogy beszélünk később.
Hát igazából én pont mielőtt jöttem ma reggel, amikor sétáltam a kutyával, gondolkodtam nyilván az interjún, és eszembe jutott ez a rész, hogy az újság írás, a te előéleted, hogy te mit fogsz erről mesélni, és arra gondoltam, hogy hát az mondjuk kétségtelen, hogy a technológiai robbanás az iszonyat sokat, rettentően sokat segített ezen a munkakörön. Pillanatok alatt meg lehet szerezni információkat, utána lehet nézni, meg lehet csinálni anyagokat, viszont valóban azt a részét, amely miatt az ember ezt csinálni akarta, azt hiszem, azt a részét, abból a részéből nagyon sokat visszavett, és én gondoltam is, hogy te még fogsz tudni erről mesélni, és ez nem azért van egyébként, mert hogy öregek vagyunk, hanem azért, mert nagyon rövid idő alatt olyan hihetetlenül sokat fejlődött egy csomó minden, ami kivesz folyamatokat az egészből, mint például ez. Hát megkeresni valakit, kimenni,
igen,
találkozni, arra időt szánni.
Hát ugye a technológia fejlődése egyértelmű azzal, hogy olyan szinten felgyorsult a világ, mesterségesen, hogy semmire sincs időnk. Pont most a kezembe,
ez nagyon érdekes pedig, hogy
a kezembe került egy régi képes lap. Egy híres színésznő a 30-as években írta a képes lapot egy újságírónak, amelyben udvariasan leírta, hogy köszöni szépen a megkeresést, és megadott 3 időpontot, hogy mikor találkozhatnak a Víg Színház aulájában. Ezt a képes lapot szerintem egy olyan 15 perc volt megírni és még föladni. Tehát ennyi törődött azzal.
2 vagy 3 nap vagy 4 még megérkezett.
Igen, ezzel szemben most sokan ugye még egy messenger üzenetet se dobnak, ha nem mennek el találkozóra, tehát teljesen megváltozott a világ. Megmondom őszintén, amikor még én jöttem ide, akkor gondolkoztam, hogy ne legyek túl keserédes, de nekem elég sok bajom van ilyen szempontból a mai világgal. szörnyűséges, ha belegondolunk, viszont mondok egy pozitív példát a technikával kapcsolatban. Pont múltkor beszélgettem egy általános iskolai igazgató nővel, egy nagyon bátor hölgy, ugyanis ő is bevezette az iskolába azt, hogy az általános iskolába, hogy a gyerekek nem használhatnak mobiltelefont. Ugye nyilvánvaló kezdetben felháborodás volt a gyerekek részéről, nem értették, hát mint a függők. Ők viszont azt találták ki, hogy a gyerekek a szünetben kaptak csocsóasztalt, kaptak pingpongasztalt, és eltelt egy-két hónap, a kedélyek megnyugodtak, és a pszichológus is megmondta, a következő történt. A gyerekek elkezdtek egymásra figyelni, nem a telefonra. Elkezdtek kommunikálni, elkezdtek beszélgetni, és a csöngetéskor nem az történik, mint korábban, hogy mindenki bele mélyed a saját telefonjába, és azon keresztül csetelnek, hanem rohantak pingpongozni, rohantak csocsózni, mindenki kiegyensúlyozottabb lett, megszűntek a klikkesedések az osztályba, mert korábban, hogy egymást fotózták titokba, és közös csoportba rakták fel, és jót nevettek a másikon. Ez is megszűnt. Uh-huh. Ez is megszűnt. Tehát van remény, vannak kis bimbózó virágok, és én ezt nagyon támogatom.
Az nagyon jó, de tudod, erre a hallgatók tudják, erre szoktam mondani, milyen szuper, hogy vissza kell tanítani magunknak azt, amit egyébként ismerünk, hiszen ugye ez a normális, hogy a gyerekek egymással játszanak, és nem az, hogy egymást fotózgatják, és kritizálják, és kinevetik. Tehát, hogy ez nem ez a normális. Ez valami egészen
mondok
új.
Egy aggasztóbb jelet, ezt pont tegnap hallottam a rádióban, hogy pont telefonon kapcsolatban, hogy azt mondta a pszichológus, hogy a mai gyerekek szemkontaktust nem tanulnak meg. Igen. Ugyanis a szüleik sem néznek a szemükbe, hanem folyamatosan a telefonjukat nézik. És ez megint egy szörnyűség, tehát ha most megnézed, én nagyon rühellem azt, hogyha valakinek bemutatkozom, és közben nem néz a szemembe. De szerintem te is így vagy vele, és a legtöbben így vagyunk vele, hogy már ott tartunk, hogy a szemkontaktus is elveszik a gyerekkel. Tehát nagyon-nagyon szétvág minket ez a fejlődés. Ugye honnan indultunk, hogy az újságírás hogy változik? Az újságírás területén is, ez szerintem valóban aggasztó, hogy a kapcsolatrendszerek fölbomlanak, és hát
igen, meg nem lehet archoz kötni. Így van. Szerintem ez egy fontos dolog volt, hogy a személyes találkozók alatt készült interjúk egyébként hozzá sokkal jobban lehetett. Szerintem ez sokkal jobban védte az interjú alanyt is.
Igen.
Ugye? Tehát, hogy az, hogy beszélgettek, megismerte, tudott hozzá arcot kötni, ha valami úgy gondolta, hogy nem jó benne, meg lehetett keresni. Most nagyon sokszor hallom egyébként művészektől is, hogy nekik ez egy kiszolgáltatott helyzet.
Tehát teljesen. Múltkor beszéltem Bodrogi Gyula bácsival, ugye, aki régen úgy adott interjút, hogy leültek egy kávézóba, másfél órát beszélgettek, igen, tudta, hogy kivel beszélget, most meg 5 percenként csörög a telefonja idegen számokkal, és hát ugye mondjam, nem akar valamit, udvariatlan igen, lenni. Igen. Mi újság művészül, hogy van, meséljen, van-e valami jó sztória. Hát azért ez nem így működött. Tehát itt ez mondjuk szerintem
már... És aztán lesz belőle valami, amit nem biztos, hogy így akart, szóval, igen, hogy igen, igen, ez egy nagyon, nagyon nehéz helyzet, de tényleg azért ne keseregjünk rajta, mert egyrészt most már naponta ide fut ki majdnem minden beszélgetés, hogy ennek a milyen rossz hatásai vannak. Miközben amúgy ezen is gondolkodtam, hogy vannak nagyon jó hozadékai is ennek a felgyorsulásnak, meg annak, hogy a technológia, a technika fejlődik, hogyha ezt jól használjuk, akkor azért sokaknak. Lásd, egyébként ilyen értelemben az újságmúzeum is ennek köszönhető, és én mindig ezt mondom, az egy csendes kis sziget, az annak köszönhető, hogy van ez, van ilyen felület, hogy te ezt meg tudtad teremteni, és ott a te saját tudásodat, meg kutatásaidat újságíróként megírod. Sokaknak ez a reggeli ébredéshez egy fontos dolog, hogy elolvassa, hogy mit tudom én, kinek van a születésnapja, mit tudunk róla, mik azok a dolgok, amiket nem tudtunk, de most megtudhatunk. Szóval, hogy ez ilyen felemás.
Felemás, hát persze én itt keselgek a technológia miatt, miközben az újságmúzeum
valóban. Jó kéne tudni,
de
jó kéne
az újságmúzeum, pont az a lényege, hogy jól tudni használni. Tehát az újságmúzeum egyébként teszem hozzá, hogy a 40 felettiek olvassák főleg, akik azért már tudatos felhasználók, de amit mondasz, valóban így van, hogy ebben a nagy információs tengerben, ahol most már ugye a hírek is 3-4 sorosak egy hangzatos címmel, az újságmúzeum viszont valóban tartalmat, és én remélem, hogy értéket ad, és ezeket a portrékat nagyon szívesen olvassák az olvasók. Reggel 7 órakor jelenik meg, és hát direkt úgy időzítem, hogy hogy aki éppen nincs úton, akkor a reggeli teáját, kávéját iszta, és pont 5 perc, 6 másodperc, csak mondtam egy számot, elolvasni ezeket a portékat, és ad egyfajta feltöltődést, ad egyfajta kivált egy plusz érdeklődést, tehát aki elolvasta valakinek az életrajzát, akkor még sokan utána el is merülnek ebbe. Igen, és ez egy nagyon érdekes, és azért mégiscsak kultúráról beszélünk, mégiscsak értékekről, hiszen olyan emberekről írok, akik valami fajta értéket képviselnek, de a legtöbbjüket elfelejtettük, pedig az ő tanulságuk, vagy az ő életük szolgál olyan példákkal, hogy nem szabad őket elfelejteni. Ez nekem a mániám, ugye mindig azt mondom, hogy mindenki abban az utcában lakik, tudja meg, hogyha a tulajdonnévről van szó, hogy ki is az, akinek az utcájában lakik. Rengeteg példát tudok mondani. A legutóbb például Laki Adolfról egy ékszerészről írtam.
Igen.
Igen, és hát az az ember, hát például dúsgazdag ember volt, de az utolsó fillérig felajánlotta halála előtt a vagyonát a közjó javára. Az egyik újság le is hozta, több mint 2 oldalt vett el a felajánlását, hogy a kórházaktól kezdve a szegényházakig, az oktatásig, mindenkinek. Na most ezt a Laki Adolfot akkor ugye róla elnevezték egy utcát. De
a 14. kerületben.
Igen, aki viszont később beköltözött, oda nem tudja ki a Laki Adolf, és jól esett, hogy beírták ketten is, hogy hát én ebben az utcában lakok, de jó, most már büszke is vagyok rá.
Igen, igen, ez egy fontos dolog. Én a régen a Gárdos-Mariska utcában laktam, amit aztán átneveztek, de arról tudni lehetett, hogy ő egy újságíró nő volt. Aztán azt is tudni lehetett, hogy rendszerváltás után inkább átnevezték az egészet egy sima férfi tulajdonnévé. De már mind magát az utcát. De
bocsánat, igen. Ezzel kapcsolatban nekem az nem tetszik, hogy ugye rengetegen állnak sorba idézőjelbe, hogy kapjanak végre egy utcanevet. Én mindig szorgalmazom is, és meg is írom, hogy hát lám, nincs utca róla elnevezve. Ebből a szempontból egy kicsit zavar engem, amikor új utcák születnek, és a Kankalin, a Viola és a Narcisz nevet kapják. Biztos örül neki a Narcisz, meg a Kankalin, meg a Viola, de lehet, hogy mondjuk egy híres magyar tudós többet tett ezért az országért, mint a Kankalin.
Nem tudom, hogy van ez az utca elnevezés ügy. Te tudsz erről valamit?
Én tudok, mert volt kapcsolatom önkormányzatnál, az úgy működik, hogyha mondjuk egy lakóparkot építenek, akkor udvariasan megkérdezik a lakókat, hogy milyen neveket szeretnének, és a lakók általában Kankalint és Narcisz szeretnének.
Nem áll.
Mert nem gondolkoznak, hát ez szép neveket adnak, nyilvánvaló, hogyha ha erről van szó, akkor a Lenolaj, az is egy szép utcanév lenne, ugye azt tudjuk, de én szerintem egy kicsit ebben tudatosabbnak kellene lenni, mert hiszen gyerekeink vannak, és az olyan jó, amikor mondjuk 10 éves korában a gyerek megkérdezi, hogy apa, ez az utca, ahol lakunk, ez milyen bácsiról lett elnevezve. Ez nagyon fontos, mert nekünk szerintem nagyon nagy tartozásunk van a múlt szereplőivel szemben. Most rengeteget, nagyon-nagyon sokat olvassuk régi színházi lapokat, és őrületes azt látni, hogy mennyi ragyogó, akkoriban sztárnak számító színészről semmit nem tudunk.
Hát ugye, nem csak, hogy annó élt és sztárnak számító színészről, hanem hogy valahogy most úgy van, nagyon sokszor tapasztaltam, hogy a jelen fiatal generáció nem ismeri az egyébként még élő, idősebb generációt, és ez nem csak így Magyarországon, vagy a magyarokra vonatkozik, nem pont a múltkor meséltem el, hogy egy közösségben egy fiatal, ahol fiatalabbak is dolgoztak velünk, nem volt, aki nem tudta, hogy ki az a Michael Jackson, és ezen nagyon felhördült az, aki akkor itt volt, de aztán utána beszélgetünk róla, hogy figyelj, egyébként 20 éve, természetesen nyilván ez nem kérdés, hogy ez egy kicsit érthetetlen, hogy mi az, hogy nem tudja, de hogy adott esetben az ő világukban nem kerül bele valaki, aki amért már majdnem 2 évtizede halott. Nem tudom, hogy miért. Egyébként ezt én nem tudom, hogy miért. Sőt, azt sem tudom, hogyha valaki egy szakmát gyakorol, akkor hogy nem ismeri az elődeit. Én ezért szeretem nagyon, amit te csinálsz, mert azt gondolom, hogy egy csomó mindenkiről megtart emlékeket, és úgy tálalod, hogy olyan szórakoztató vagy érdekes formában, ami miatt az ember aztán utána megy. De hogy ez miért történik, hogy ez is azért van-e, mert ennyire elmegy a fókusz, és mindenkinek van egy buborék, és abban létezik, és abból nem lát ki, azt nem tudom. De régen én azt gondolom, hogy sokkal inkább lehetett tudni az elődökről, bármilyen területről.
Hát azért, ha belegondolunk abba, itt a történelem alaposan megcibálta ezt az országot. Tehát itt nagy-nagy sorompók születtek. Ugye 45 után, a 45 előtti 1945 előtti szereplőkről nem nagyon lehetett írni, teljesen másokat állítottak fókuszba. Ez aztán később is változott mostanában, hogy a rengeteg embert rehabilitálnak, teszem hozzá joggal, hiszen rengeteg olyan tudósról, művészről nem tudhattunk. Én nem kárhoztatom a fiatalokat, sőt, ha visszagondolunk abba, hogy mi, amikor 20 évesek voltunk, azért a mi világunk se volt annyira nyitott.
Viszont, persze, ami, azért ami mondom, aggasztó, hogy ezt nem tudom, hogy néz ki innen vagy onnan.
Ami viszont aggasztó, és ezt szerintem te is szembesült ezzel, hogy azt tisztán látni, hogy a 70-es évek végétől, a 80-as évek elejétől kezdve lehet azt mondani, hogy az általános műveltség, a tudás szint az hanyatlik. Ez nyilvánvaló, hogy összefüggésben a fogyasztói társadalom kialakulásával, ami ugye arról szól, hogy csak magadra figyelj és vedd el azt, ami neked kell. Nincs igény, és ezt az igény sajnos ez belülről ritkán fakad, tehát ezen tenni kell, hogy az embereknek legyen igénye. Most belegondolunk abba, hogy engem sokszor keresnek meg azzal, hogy vegyem át az elhunyt úriembernek a könyvtárát. 70-es évekbeli könyvekről beszélünk, nekem már nincs helyem. De zsarolnak, hogy ha nem veszem át, akkor kidobják. Tehát a könyvnek úgy egyre kevésbé van értéke, pedig ha belegondolunk abba, hogy a 60-as, 70-es évek kortárs íróit, költőit még nagyon jól ismertük, és ismertük, vagy ha belegondolunk abba, kicsit visszamegyek régebbe, hogy Ady Endre temetésén 10 000 ember volt kint, nem egyedi. Akkoriban a költők voltak a celebek, az írók voltak a celebek. Ma, ha meghal egy kortárs költő, a temetésén 4 vannak meg, még a sírásó. Tehát sajnos ide jutottunk, és ezt szerintem ez közös hiba, mondhatom közös bűnnek. Tehát az, hogy engem például az Újságmúzeummal és ezekkel az írásokkal már-már csodabolgárként kezelnek, hogy hú, de okos vagy. Én nem vagyok okos, én a 70-es években egy átlagos műveltségű embernek számítottam volna, egy átlagos beszédkészségű embernek. Nézd meg a 60-as, 70-es években, amikor az utcaembere nyilatkozik. Mint amikor Nagy László a költő beszél, választékosan elgondolkozva, hangsúlyozva. Tehát ilyen értelemben igénytelenedünk sajnos nagyon erőteljesen, ami egyébként tetten érhető, ugye mondjuk, ha veszem az építkezéseket. Én szerintem egy kicsit át vagyunk mi vágva például az építészettel, ugye mindenhol a praktikum jön elő. Én például ezeket a minimalista házakat ki nem állhatom. Semmi másról nem szól. Beton, nagyon egyszerű, még egy stukkot se kell rárakni, és akkor spóroltunk, de azért jó drágán eladjuk. Ami ugye szintén tetten érhető a bútoroknál is. Én a 30-as évek polgári lakását próbálom otthon is megvalósítani, azért is, hogy a gyerekeim lássák azt, hogy mi ez, amikor van stílus és van érték, és a könyvek esetében is én gyűjtök könyveket, ugye régi újságokat, de próbálok megmenteni régi kávéházi csészéket, azokat is gyűjtöm. Egyébként innen hadd üdvözöljem Mihály Gyula barátomat, hozzá fogok menni, ő a másik kávéházi csészegyűjtő az országban, egy remek ember, és ő tényleg kisújjába van, hogyha azt mondom, hogy New York kávéház, akkor felsorolja azt, hogy melyik asztalnál kiült. Ezek fontosak, nekem egyébként néha az az érzésem, hogy mi így ki vagyunk jelölve bizonyos területeken, hogy vigyük tovább, és próbáljuk ezeket megmenteni.
Ez jutott eszembe, hogy valószínűleg akkor te ennek a felelőse vagy, ha más nem tetetted magad azzá, de miért, neked miért fontos? Tehát neked belülről miért fontos? Aztán utána jöhet az, hogy te ezt megoszd, megmutasd, beszélj róla. De neked mit idéz, hogyan kapcsol téged ehhez a korhoz?
Én mintha ott élnék, szóval, és én szeretnék ott, én a század elő világban élnék. Érdekes, most olvasom egy régi írást, ahol megkérdezték az 1920-ban az akkori költőket, írókat, hogy mikor élne. Ugye Trianon után voltunk, nyilvánvalóan volt egyfajta fájdalom és kétségbeesés az országban, és akkor Kosztolányi Dezső például azt mondta, hogy 1867 és 1895 között élt volna Budapesten. Hát ugye az a kiegyezés utáni felvirágozás időszaka, hát látjuk a mai épületek, és minden akkor készült. Én nagyon szívesen éltem volna 1914-ig a világégésig, első világháborúig Budapesten, mert kulturális tekintetben egy hihetetlenül pezsgő élet volt. Hát ugye a művészetek, festészet, szobrászat, írók, költők, hát csodálatos. Hát az, hogy és akkor megint ugye visszatérhetünk az internethez, hogy ott tartjuk a kapcsolatot. Budapesten 1906-ban 312 kávéház volt, nagy kávéházak, hatalmas terasszal, dugik tömve, minden művészeti ágnak megvolt a maga kávéháza, és nem csak, megvolt az iparosok kávéháza, a kőművesek kávéháza, összejöttek, beszélgettek, nem nyakfájósan a telefonokat nézték magányosan, hanem megosztották az érzéseiket, tudtak egymásról, és hát egymás szemébe néztek, ugye?
Zene. És aztán jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Salendre újságíróval, az Újságmúzeum főszerkesztő alapítójával. Én ígértem, hogy ebben az órában lesz multidézés, meg egy kis mesélés. Hát igen, lefestettél most egy nagyon szép képet, úgyhogy ebbe elmerülünk, miközben meghallgatunk mindent, amit a Rádió Café így félkörül adni kíván.